Újra vegyük kezünkbe a Szentírást, és a Titusz leveléhez lapozzunk. A Titusznak a második fejezetéhez, Titusz levélnek a második fejezetéhez, és a 11, 12 és 13. verset olvasom. A Titusz levél második fejezet 11. versétől. Hallgassuk meg az igét. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy az adventi időszakban egy várakozásban lehet az ember. A tieid várnak téged. Méghozzá úgy olvasok az igében, hogy boldog várakozásban vannak. Add, Urunk, hogy ez láthatóvá lehessen életünkben, hogy boldog reménységben várunk téged. Szólj hozzánk ebből az igéből is, és áld meg további együttlétünket szent nevedben. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Hát ezen a szép adventi napon mindenkit köszöntök szeretettel. Az Adventus Domini kifejezés, az Úr eljövetele, és hát ennek az ünnepe van, az első vasárnapja van, és mindig november 27-e és december 3-a között van az első adventi vasárnap. Tehát majdnem a legvégén vagyunk, ugye második nap, tehát még egy napot csúszhatott volna ez az adventi vasárnap, tehát mindig ebbe esik bele. Nagyon érdekes, hogy maga ez a karácsonyt megelőző 4 hét, amihez ma úgy hozzászoktunk, hogy ez az adventi időszak, ez régen nem így volt. Tehát nagyon régen ez nem így kezdődött, hanem a felnőtt kerességnek az első 4 hét, előtte lévő 4 hétnek a felkészítője volt az advent. Tehát nem a karácsonyt megelőző ünnepkörnek, hanem akik be akartak merítkezni, felnőtt kerességben akartak részesülni, azok 4 hét folyamán felkészülésben voltak, és január 6-án bemerítkeztek. Tehát ez a Krisztus után 4. században ezt még így gyakorolták. Aztán az 5. században vált már ez az ünnep, a karácsony nagy jelentőségűvé, és ezután történt egy váltás, hogy a karácsonyt megelőző volt olyan is, hogy 6 hét, aztán végül egy pápa azt mondta, hogy 4 hét, és azóta így is vagyunk, Gergely pápa azt mondta, hogy na akkor 4 hét lesz, és ilyen tekintetben ezt követjük már nagyon régóta, hogy a karácsonyt megelőző 4 hetet nevezzük advent időszaknak. Ez az egyházi naptárunk szerint a kezdés. Az ünnepi körnek a kezdése. Az egyházi naptár ezzel kezdődik végeleményben, úgyhogy boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Mert ilyen tekintetben most kezdjük az ünnepi kört, úgy is szokták mondani, az egyházi ünnepi fél év, ugye az pünkösdig tart, aztán van egy ünneptelen fél év, hát a baptistáknak nem, mert ugye hálaadónak meg egyéb más ünnepünk is van, de így szokták mondani. Hát itt a felolvasott igében, ugye az Úr eljövetele, itt olvasunk 2 megjelenésről. Az első megjelenés, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Ez már megjelent. Az Úr Jézus Krisztus eljött erre a világra, megjelent, elhozta ezt a kegyelmet. Ez már megtörtént, viszont amiről beszél itt Pál és ír, az még nem, mert jön egy újabb megjelenése majd Jézusnak. Ezt pedig a 13. versben olvassuk, hogy ugye várva üdvözítő Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését, tehát ennek a két megjelenés között élünk mi. Megjelent már az Úr Jézus, eljött erre a világra, elhozta a kegyelmet, ugye erről beszél az első megjelenés, és aztán majd megjelenik dicsőségesen, nem ott az istálóban, meg nem szegényesen, hanem nagy hatalommal és nagy dicsőséggel, és majd mindenkit majd megítél, amikor ő eljön. Na ezt még várjuk, és a kettő megjelenés, a két advent között vagyunk mi most, és erről lesz szó ezen a mai napon, mert mind a kettő befolyásolja a hív embernek az életét. Az első megjelenés is, és majd a következő megjelenés is, amit még várunk. Ez mind hatással kell lenni a keresztény embernek az életére. Hát nézzük meg akkor ezt. Így olvasok a 11. versben, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Minden ember számára tudható, hogy megjelent és eljött Jézus Krisztus. Egyre jobban már ez az egész világban hangzik, már régóta ünnepli a világ a karácsonyt, és emlékezhetünk arra az Isten fiára, aki eljött. Megjelent. És érdekes, hogy ez a megjelenés, ahogyan itt írja Pál, ez üdvözítő, ez kegyelmes. Az a másik megjelenés majd, amikor majd Jézus visszajön és megjelenik dicsőségesen, ott viszont ítéletet is hoz. De amikor elsőnek megjelent, nem ítélettel jött. Nem azért jöttem, hogy elítéljem ezt a világot, mondja is Jézus. De amikor majd megjelenik újra, akkor majd ítélni fog. És ez számunkra nagyon példaérték, hogy az Isten nem ítélettel jön elsőnek az ember felé, hanem kegyelemmel. Kegyelmesen. Mindig kegyelmesen fordul az ember felé, nem ítélettel. És azt akarja, hogy ez a kegyelem az embert formálja és alakítsa. Ezzel kezdi az Isten. Ezzel közeledik az Isten az emberhez. Miért? Miért ilyen kegyelmes megjelenése van az Istennek elsőnek az ember felé? Azért, mert ezzel akarja az embert magához téríteni. Tehát sokszor talán találkozunk Jehova tanúival, meg más emberekkel, és aztán azt mondják, hogy pokol, elkárhozol, tej meg. Na most hát meg lehet félelemből is térni, természetesen, de igazából a Szentírás azt támogatja, hogy azért kell megtérnünk, mert az Úr jóságos. Ez az igazi megtérés. Amikor nem a félelmeimből, vagy a félelem miatt, hogy én elkárhozok, hanem áthatja az embert az, hogy kegyelmes az Isten, pedig nem ezt kéne kapnom. Neki el kéne ítélni engem, félre kéne sodorni bennünket, el kéne kárhoztatni bennünket, mert föllázadtunk ellene, és vétkeztünk ellene, és az Isten mégis jóságos. Hát erről olvasunk a Rómabeliekhez írott levélben, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Hát ez indít megtérésre. Hát ez töri össze az ember szívét, nem? Amikor én is rádöbbentem arra, hogy vétkeztem, bűnös vagyok, pokolra kéne kerülnöm, és akkor ott van, most mit tesz velem az Isten? Ezt? És akkor megszólalt az Isten, hogy szeretlek, én megmentelek, én kegyelmezek neked, én nem akarom, hogy oda kerülj. Hát ez törte össze a szívemet, nem az, hogy jaj, oda fogok kerülni. Sőt, azt mondtam magamban, oda való vagyok. De az Isten annyira szeretett, hogy a fiát adta, és kegyelmezni akar nekem. És összetölt a szívem, hogy szerethet az Isten? Hogy jöhet ilyen kegyelemmel hozzám? És amikor átéljük nap mint nap, hogy vétkezünk az Úr ellen, és jövünk hozzá vissza, jövünk ő hozzá a mi bűneinkkel, olyan meglepő még mai nap is, hogy az Isten nem elküld, hanem az Isten átölel, az Isten visszafogad, és összetörik az embernek a szíve ebbe, és tud sírni, bűnbánatot tartani, és elkezd még jobban fájni a bűne. Mert a kegyelem ezt hozza ki az emberből. Az Isten szeretete, jósága. Ezt hozza. Mi azt szoktunk, hogy csináltunk valami rosszat, és megkapjuk az élet a büntetést. Rossz alkottunk, akkor majd a szülő majd úgy fog hozzánk viszonyulni. Meg a másik ember is. De az Isten nem ezt teszi. Kegyelmesen megjelenik életedben. Milyen csodálatos ez, hogy ezt megtapasztalhatja az ember. Hát mit jelent az üdvözítő kegyelem? Azt is jelenti, hogy megmenekülés, megmentő kegyelem. Vagy áldozat a megmenekülésért, második jelentés ez. Mert Isten áldozatot mutatott be, hogy megmentsen bennünket a kárhozattól. Ez jelent meg Jézus Krisztusban. Az ő áldozata a kereszten megjelent. És hirdeti a kegyelmet, a megmentő szeretetet. És akkor fölmerülhet bennünk, és ez mibe fog nekünk kerülni? Mert ha nekünk ad valaki valami nagyot, amit nem érdemlünk meg, akkor azért majd biztos majd törlesztenünk kell, ugye? Nem egyszer van így a földi életünkben, hogy valakivel jóságosan cselekszünk, megsegítjük, és akkor mondjuk, hogy nem tartozol semmivel. De nem bírja ki az illető, hozza a bombont, hoz valamit, mert valamilyen meg kell hálálni, hát az nincs az, hogy ingyen kapom. Ugye van így az emberben. Mibe kerül ez nekünk? Hát látjuk, hogy semmiben. Mert azt olvassuk itt a igében, a következő görög szóban, hogy mindezt az Isten kedvezésképpen, szívességesen, jó indulattal tette. Ingyen kegyelemmel tette. Szépen fejezi ki az Ószövetség Hósás könyvében azt, ahogyan Isten viszonyul a népéhez, és azt mondja, kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Milyen szép ez. Ingyen kegyelemből. Így fordul az Isten, és kigyógyít bennünket. Elfordul az ő haragja. Hát ezzel a szeretettel jelenik meg az Isten. És jó ebben a kegyelemben, hogyha megjelenik a te szívedben is, ha nem csak Jézus jött el erre a földre, és advent volt, hogy az Úr eljövetele ott megtörtént, hanem advent van a te szívedben is, mert oda is eljött az Isten. Ott is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mert befogadtad, és megjelent. Az üt hadseregben volt egy fiatal fiú, aki beállt, és szolgált ebben a közösségben, és valahogy azt érezte mindig, hogy hát igen, Isten kegyelmes, irgalmas, de hát valamit tenni kell még az üdvösségért. Valamit cselekedni kell ezért az üdvösségért. És valahogy ugye a környezete is ugye ezt sugalta, hogy valamit azért hozzá kell tenni ez a ingyen kegyelemhez. Mert nem egészen ingyen van. Az üdvösségre úgy lehet eljutni, hogy valamit csinálnunk is kell. És több bizonyságtételt hallott, szenzációs történeteket emberektől, hogy életükben eljutottak oda, hogy teljesen bűnmentesek. Sikerült már nektek eljutni ide? Hogy ki tudjátok mondani, most már az Úrral már olyan hosszú ideje járunk, hogy egyszerűen bűnmentesek lettünk. Na hát ő hallott ilyen bizonyságtételt, és ő is úgy próbálta, hogy ő is eljusson erre a nagy szentségre. Hogy ő is ilyen lehessen, mert így lehet igazán üdvözülni. Hogy Isten kegyelmét befogadjuk, de azért még a cselekedeteket is hozzáteszük. Hát ez lett a következménye, hogy 19 évesen, mert mondom, elég fiatalan beállt, teljesen kimerült. Minden világi örömöt és minden más dolgot megmond magától, még azt az örömöt is, amit nem kellett volna. Csak azért, hogy teljesítse ezt az elhatározását, és aztán történt az, hogy kimerült, szanatóriumba kellett mennie, mert teljesen ilyen tekintetben elfáradt ebbe, és ott a szanatóriumban, és utána fedezte föl azt, hogy neki elég a kegyelem. Ő az üdvösségért nem tesz semmit. Az Isten kegyelmét kell elfogadni, úgy, ahogy van, és az elég. Hát Isten segítsen nekünk is ebben, hogy nem kell hozzátenni, nem kegyelemből üdvözlünk, vagy nem cselekedetek által üdvözülünk, és nem tőlünk van ez, Isten ajándéka ez, ahogyan olvassuk, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát éld így a te életedet, elég, mert megjelent az üdvözítő, a megmentő kegyelem. Megjelent-e már életedbe? Volt-e már ilyen szívbeli advented, hogy az Úr eljött a szívedbe, és megjelent az Isten üdvözítő, megmentő kegyelme a te szívedbe, életedbe? Ó, milyen öröm ez, hogy örök életre juthattunk, hogy megbocsátottad Isten, és úgy, ahogy vagyunk, elfogad bennünket, hogy felülről megérkezett a nagy segítség és a nagy megmentő, és kimentett a mi szorult helyzetünkből, mint egyszer egy hegymászó csoport, aki nézte az időjárás jelentést, hogy megmászta azt a nagy hegyet, vagy nem, azt a sziklafalat, és akkor látták, hogy hát lehet, hogy lesz valami vihar, de azért nekifogunk, mert lehet inkább elkerül bennünket, aztán nem került el őket. És ott voltak fönt, egy hasadékban, ott a sziklán, és elkapta őket a nagy vihar. És akkor, hát volt náluk már modern eszköz, hívták a segítséget. Mentsetek ki bennünket innen, mert nagy bajba vagyunk. Tudták azt, hogy alulról semmilyen segítség nem érkezhet. Az képtelenség, hogy bárki onnan alulról följöjjön hozzájuk és megmentse. Csak felülről érkezhet, a helikopteren keresztül. És úgy is volt. Jött felülről a segítség. És kimentette őket. Hát felülről jött egy nagy segítség, az Úr Jézus Krisztus. Leereszkedette erre a világra. De leereszkedette már a te szívedbe. Volt-e már ilyen eljövetel, adventet, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme a szívedbe? És ha megjelent, akkor annak hatása van rád. Azt olvassuk, hogy arra nevel minket, vagy arra tanít minket. Tehát az üdvözítő kegyelem, ha valakinek az életében megjelenik, akkor az neveli, az tanítja valamire. Az nem úgy van, hogy nincsen a semmilyen hatása az embernek az életére, dehogy nem, van hatása. Nem csak az, hogy megmentett lett, nem csak az, hogy örök élete van és üdvössége van, hanem a földi létére is hatása van, taníthatóvá válik az ember. És itt szűkíti le Pál az, hogy megjelent az üdvözítő kegyelem minden embernek, mert minden embernek megjelent, itt a földön, a szívébe, ha nem is, de megjelent, de minket, és itt szűkít Pál, akik ezt komolyan vettük, csak minket tanít a kegyelem. Hát nagyon sok embert nem tanítja. Üdvözítő kegyelem. Nagyon sok embernek karácsony nem lesz hatással az életére, meg az örök életére. De minket, akik befogadtuk, az tanít, az nevel. És aztán le van írva, hogy mire nevel bennünket. Tehát az hatással van ránk a kegyelemnek a tanítása. Az az ember nem lesz fennhéjázó, az nem lesz büszke és gőgös. De az az ember nem is úgy éli az életét, hogy ott a padlószint alatt. Az az ember tudja, hogy kicsoda. Az az ember taníthatóvá válik. Annak az embernek a térde már meg tud rodgyanni az Úr előtt. És tud tanítványá lenni. Isten elkezdi tanítani. Nem csak a maga esze után megy, hanem most már meghallgat valakit, méghozzá mindenható Istent. és taníthatóvá válik. Beül az Isten iskolájába, mert az üdvözítő kegyelem megjelent az életébe. Milyen jó, hogyha ez így van, hogy megjelenik. Hadd mondjak erre egy példát. Jónás. Engedetlen volt? Úgy szoktuk emlegetni, az engedetlen Jónás. Igen. Mond neki valamit az Isten, tanítanak hallja valamire, meg azt akarja, hogy egy engedelmesség legyen belőle, mennyi lenni Ninivébe. És aztán mondjad. Hát ő aztán nem ment oda. Dehogy ment. Ez ágában nem volt. Ment a másik irányba. Aztán viharba került, aztán a hajóból a tengerbe, majd a tengerben a tenger felszínéről még mélyebbre, mert egy nagy hal elnyelte, és mélyre süllyedt, és Jónás életében megjelent a megmentő kegyelem. Ott a mélyen. Az Isten kijelenti az imádságára, amikor imádkodik Jónás, hogy megszabadítalak innen, Jónás. Ezért tud hálát adni ott a halnak a gyomrában már. És tudja azt mondani, hogy az Úrtól jön a szabadítás. És akkor megszabadult, és a megmentő kegyelemmel, nem ezt érdemelte volna Jónás, kiköpte a hal, és megszabadult. Jónás hova ment? Milyen hatással volt életére ez a kegyelem? Hát úgy, hogy elkezdett engedelmeskedni. Úgyhogy elment Ninivébe. Nem kellett többször mondani, még egyszer elmondta az Isten neki, aztán ő ment. Mert a kegyelem átformálta Jónást. Az Isten jósága megtörte Jónást, hogy megmentett engem az Isten attól, amit megérdemeltem volna. Lázadásom miatt. És így van ez a mi életünkben is, hogy hatással van ránk. Isten megmozdult értünk, mert eljött, és megjelent a kegyelem, és utána, aki életében megjelent a kegyelem, ő is megmozdul az Istenért. Ez így működik. És ezzel tanít bennünket, és nevel bennünket az Isten. Megmozdul. Hát pénteken Berekfüldön olyan jó volt hallani Gerinek, meg feleségének a bizonyságtételét, hogy hogy mozdultak meg ők. Amerikában eladták a házukat, hogy Magyarországra jöjjenek missziózni. És nincs házuk. Mert ide jöttek Magyarországra. Micsoda áldozat, mondhatnánk. És tényleg áldozatot hoztak. De megmozdultak, mert azt mondta az Isten neki kijelentve, hogy Magyarországra kell nektek utazni, és ott kell missziózni. Hát erre nem volt éppen pénz senkinek, hát akkor eladjuk a házunkat, és ide jövünk Magyarországra. Az Isten gyermekei megmozdulnak az Istenért, mert megtapasztalták már Isten kegyelmét. Isten kegyelme mozdítja őket, az Isten jósága inti megtérésre, és elindul az ember. Mert egyik lelkipásztor azt mondta, hogy nem tehetem meg, hogy ne menjek arra, amerre az Isten vezet. Nehéz gyülekezetbe küld az Isten, tudom, de megyek, mert nem tehetem meg, hogy ne menjek oda. Most emel régen oda jött hozzám valaki, és akkor azt mondja nekem, többféle dolgot kap ilyenkor az ember, hogy jobb, hogyha az ember már 5-10 év múlva mozdul egy gyülekezeti helyről, jó, hogyha ott marad, érveket szoktak erre általában sokszor fölhozni, meg ellenérveket. Oda jött hozzám egy lelkész, azt mondja nekem, hogy Csaba, hát, amikor egy gyülekezetben vagyunk, több éve már több mint 10 éve, hát, mert tapasztalunk problémákat. De elmenjünk, ugyanazt fogjuk megtapasztalni 200 kilométerrel arrébb is. Akkor minek elmenni? Mondta nekem. Mondtam neki, hogy emberileg igazad van, hogy minek akkor elmenni, na de hát, ha Isten küld, akkor csak mozdul az ember. Mert taníthatóvá válik, nevelhetővé válik, mert megragadta a kegyelem. És ezt tudja tenni velünk. És hogy mit? Arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Megtagadjuk a hitetlenséget, azt olvasjuk. A görög eredetben úgy van, hogy megtagadjuk az istentelenséget. Vagyis nem élek az Isten nélkül, azt megtagadom. A világ ez diktálja, Isten nélkül állapot, nem kell ahhoz Isten, mert csak azoknak kell, akik ilyen nyomorultak, legyenek is mankó az életükben, ugye, sokan mondják ezt. De én ezt megtagadom, ezt a gondolkodást, mert a kegyelem már hatott rám. Már nevelt, már tanított. És tudom azt, hogy Istennel jó élni ebben a világban. Ezért ezt az istentelenséget, amivel körbevesz a munkahelyen sok-sok mindenki, meg más ember, meg a szomszéd, meg az ismerős, meg a barát, meg a rokon, én ezt megtagadom. Mert a kegyelem már a szívembe hatolt. Mert arra nevelt, hogy megtagadjam. Aztán azt olvassuk, hogy a világi kívánságokat is megtagadjuk. Írja János levelében, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Tele van ez a világ kívánságokkal. Csábítgat bennünket. Úgy tünteti föl a sátán, mint Éva előtt, hogy a tiltott fát. Ha eszel róla, kíván csak meg, előrébb jussz. És azt mondja itt az ige, hogy aki a kegyelmet átél, megjelent az üdvözítő kegyelem, az kezdi ezt megtagadni. Azt mondja, nem ezt szerint akarok élni. Nem ez az igaz, amit a tévé mond, meg ami súlykol ez a világ, hogy minden érték a pénz, meg a hírnév, meg a pozíció. Én ezt megtagadom, én a Krisztust akarom követni. Az egészen más mond. Megtagadni ezeket a kívánságokat, vagy olvassuk, hogy arra nevel, hogy józanul, mértékletesen éljünk ebben a világban. Hogy kiegyensúlyozott az ember. A Bibliában a józanság nem azt jelenti, hogy nem ittas állapot. Tehát nem azt mondja, hogy megtagadom az ittas állapotot, hanem itt azt mondja, hogy akkor józanul, megfontoltan éli az ember az életét. Nem is büszkén, de nem is elcsüggedve, hanem a kettő között megfontoltan éli az életét. És aztán igazságosan is éli, mert erre neveli a kegyelem, hogy igazságban, Krisztussal együtt járva, az ő igazsága átitatja az embert, és ezzel az igazsággal, Jézussal éli az életét. Aztán kegyesen és szentül, mondja itt az ige, hogy pont ellentéte, hogy megtagadom az istentelenséget, mert az arról szól, hogy Isten nélkül. Hát én meg pont Istennel, mert ki a szent? Az, akit az Isten elkülönített maga számára. Hát bennünket elkülönített, mert gyermekei lettünk. Hát akkor vele akarok élni. Vele akarok járni, szentül és kegyesen. Ő vele. Hát milyen jó, hogyha így ki tudod mondani, én az Úré vagyok, és én úgy is akarok élni, hogy ez a kegyelem neveljen bennünket. Az Istennek a jósága neveljen bennünket. Karácsony közeledik, amikor ugye van, hogy gyerekek mondják, hogy én jó gyerek voltam egész évben, megérdemlem a jó nagy ajándékot, ugye? Meg ugye ilyenkor szokták mondani, Mikulás, akkor virgás legyen benne, mert hát én jó gyerek voltam. Hát én nem voltam mindig jó gyerek, főleg az általános iskolában nem, amikor jó néhány beírást kaptam, és már kezdett betelni az a rész, ahol a beírásokat szokták tenni a tanárok. Volt ilyen év, hogy szinte majd csak betelt. Tehát én nem mondhattam karácsonykor a szüleimnek, hogy én jó gyerek voltam, akkor ezt, amit én kívánok. De valamikor ők mondták, hogy rossz gyerek voltál ebben az évben. De mégis megkapod. És valahogy neveli az embert ezt, hogy akkor a következő évben ennyi beírást nem hozok haza. Neveli az embert, hogy akkor azzal az emberrel, aki kegyelmes volt hozzám, akkor én azt nem akarom megbántani. Mert ő jóságos volt hozzám. Nevel bennünket a kegyelem. Tehát hatással van az advent, az első megjelenés, az Úr eljövetele a most földi életedre. És hatással van a következő eljövetel a mostani életedre. Mert erről szól az ige. Mivel váljuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Várjuk már, akiben benne van az üdvözítő kegyelem az életébe. Az várja. Tudja pedig, hogy Jézus ítélettel jön. Tudja pedig, hogy mindenkit megítél majd. Mégis azt mondja Pál, boldogan várjuk. Hát ezt nem mindenki teszi ezt ebben a világban. A Jelenések könyvében nagyon jó tudjuk, hogy sokan rettegve várják ennek az eljövetelét, és mondják, hogy hegyeknek meg kősziklának, essetek mi ránk, rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Hát nem akarjuk az ő eljövetelét. Félünk tőle. Legtöbb ember fél, de Pál azt mondja, nem félek. Mert nekem már volt adventem, és a következő adventet megvárom. Boldogan. Mert minden jobbra fordul. Mert engem nem ítél el az Isten, mert kegyelmébe fogadott. És vele élhetek örökön örökké. És nekem sokkal jobb lesz. És én boldogan várom, hogy mikor jön el az Úr. El tudod te ezt mondani? Hogy boldogan várom a halálomat? De valamilyen szinten azt is jelenti, nem? Boldogan várom, hogy mikor telik le a föld életem. Hogy találkozzak vele. Hány baptista mondja ezt? Boldogan várom. Sőt, boldog vagyok ebben a várakozásban, mert visszajön az én Uram. És hogy mennyire befolyásolja a mi életünket az a várakozás, azt Jézus a Máté evangéliumában nagyon jól elmondja, hogy amikor ott van az a gonosz szolga, aki nem jól vár, mert azt mondja, halogatja még az én Uram a hazajövetelt, és szolgatásait velni kezdeni, és részegesekkel együtt enne és inna, na akkor jön meg az ő Ura. Tehát amikor nem jó a várakozás, hanem azt mondom, hogy halogatja az Isten, ó, hát tegnap is fölkeltem, ma is, holnap is fölfogok. Meg holnap után is. Hát ez így megy már hány éven keresztül. Halogatja az még, mikor lesz az még, amikor én meghalok? Mert mikor lesz az, mire az Úr Jézus visszajön? Hát már mikor kimondta? Azt már hány ezer év eltelt? De hogy fog ő visszajönni? Halogatja azt még. Na, amikor az ember így gondolkodik, akkor az életvitelén is meglátszik. Elkezd rosszul cselekedni. Nézzétek meg, ugyanez van az Ószövetségben is. Mózes fölmegy a hegyre. Maradjatok itt, Istennel beszélgetek, majd hozom a törvényt. Mit kezdenek el mondogatni az emberek egy idő után? Ó, hát Mózes már nem is tudjuk, hova tűnt. Lehet, le se jön a hegyről. Ki tudja, mikor jön az le. És amikor elkezdtek így gondolkodni, akkor elkészült az aranybolyó. És elkezdtek egy más Istent imádni. És amikor leérkedik Mózes, olyan sugárzó arccal, az isteni jelenlétből, akkor azt mondja, akik az Úré, ide hozzám! Oda szaladnak egyből a léviták. Ki imádja még az aranybolyút? És ítélet is jön az ő megjelenésével. A kegyelem is, az Úré ide, akik az Úré, és ítélet azoknak, akik azt mondták, hogy halogatja, meg olyat tettek, meg olyat csináltak, azok ott haltak meg. Hát ők nem igazán válták így Mózes, nem? A léviták biztos, hogy jobban válták. Mikor jön már Mózes? Mássá lesz az ember cselekedete, hogyha várod az adventet, az Úr eljövetelét, megjelenését. Akkor a boldog szolga, a hű szolga azt mondja, kirendelem mindenkinek a megtevő falatját. Akkor én igazi szolga leszek, az én Uramnak, a gazdámnak a szolgája. Mert ő bármikor betoppanhat. És én boldogan várom, hogy jöjjön. és az életvitelemre is ez hatással van. Tehát a megjelenő, üdvözítő kegyelem nevel, és hogy várom boldogan az megérkezett Jézus dicsőségesen, az is kihat az én életemre, mert mi két advent között élünk. Hát kívánom azt, hogy mind a kettő hatással legyen rád. Az üdvözítő, megmentő kegyelem megjelenése, és az Úr Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését is boldogan várd, és mindez a kettő szent életbe jár a téged, és megfelelő módon fogod várni ezt a dicsőséges királyt. Kívánom azt, hogy ilyen adventünk legyen a két advent között. Amen. Amen.